Ez a Híradó vasárnap este. Acél Anna vagyok. Jó estét kívánok! Az első adventi gyertya meggyújtásával ma megkezdődött a karácsonyi ünnepkör. Rövidesen eldől, ki nyeri az időközi országgyűlési választást Budapest 2. számú választókerületében. Előzetes letartóztatásba helyezték a múlt hétvégi soroksári lövöldözés két gyanúsítottját. Növekedett a használt autók iránti kereslet a tavalyihoz képest, fellendülhet az új autók piaca is. Advent első vasárnapja van. Az első adventi gyertyát Erdő Péter bíboros gyújtotta meg Budapesten a Szent István Bazilika előtt. Ezzel elkezdődött a karácsonyi ünnepkör.
Mint a reményjele az örök életre és a szentek közösségére figyelmeztessen minket, és add, hogy e napokban növekedjünk a te kegyelmedben.
Erdő Péter bíboros áldotta meg az adventi koszorút Budapesten a bazilika előtt, majd azzal a lánggal, amelyet egy éve hoztak cserkészek Betlehemből, meggyújtotta az első adventi gyertyát. A keresztény kultúrkörben Jézus születését megelőző 4 hét az adventi időszak. Ilyenkor nem csak Krisztus születésére, hanem utolsó eljövetelére is készülnek a hívek. Ez a bűnbánat, a bőt és a jó cselekedetek időszaka. Az ország legmagasabb pontján is adventi gyertyát gyújtottak. Sielni ugyan még nem lehetett a Kékestetőn, de ma hivatalosan megnyitották a szezont.
Talán innen egy kicsit messzebbre látni, fizikailag biztos, de talán lelkileg is.
Idén is elkészült a világ egyik legnagyobb templomba épített Betleheme, a Vörsi.
24 éve építem ezt a Betlehemet, és akkor már ezek a figurák voltak, annyi történt velük, hogy restaurátor felújította őket.
1949-ben építettek először Betlehemet a Vörsi templomba. A hagyomány azóta sem szakadt meg. Tavaly csak nem 40 ezren látták.
Tévébe, újságban, mert több alkalommal láttuk, de még nem voltunk itt, de nagyon szép, tényleg gyönyörű.
Megnyitott a szeretett posta is nagy karácsonyban. Mostantól karácsonyig a településről küldött levelekre, képeslapokra különleges alkalmi bélyegző kerül. A következő 4 hétben körülbelül 2 millió küldemény fordul itt meg.
Ez egy különleges dolog, teljesen egyszer egy kicsit más, mint hogyha bármelyik postáról adtuk volna fel, és valóban egy kicsit nagyobb meglepetést szerzünk a nagyinak.
Nagy karácsonyban lakik a magyar Mikulás is, akihez évente több mint 15 ezer gyermek jön el. Élőképpen hívta fel a figyelmet az összefogásra és a szolidaritásra az Ökumenikus Segélyszervezet. A 16. alkalommal kezdték el országos adventi pénzadománygyűjtésüket, amelyel nem csak egyszeri segítséget akarnak nyújtani a rászorulóknak.
A hozzáfordulóknak nem csak pillanatnyi, hanem egy átgondolt, hosszú távú támaszt kíván nyújtani.
A szervezet idén először a 1353-as segélyvonalon is várja az adományokat. Egy hívással 250 forinttal lehet támogatni a rászorulókat.
Ma eldől, ki nyeri az időközi országgyűlési választást Budapest 2. számú választókerületében, ami a 2. kerület nagy részét jelenti. Az első forduló érvénytelen volt, mivel a választásra jogosultaknak csak 39%-a ment el szavazni, a minimális 50 helyett. A mai voksolásnak azonban már nincs sem érvényességi, sem eredményességi küszöbe. Az eredmény este 8:30 körül várható. Az időközi választást az alkotmánybírává választott fideszes Balsai István megüresedett parlamenti helyére írták ki.
Akár csak 2 héttel ezelőtt, ma ismét szavaztak a 2. kerületiek. Az első fordulóban a Fidesz-KDNP színekben induló Láng Zsolt 52%-kal magasan az első helyen végzett.
Személyemet, illetve a mögöttem álló pártszövetséget bizalmukról biztosították.
2 hete 24%-kal lett 2. az MSZP-s Lévai Katalin, és 3. az LMP-s Karácsony Gergely 15%-kal. A 4. és 5. helyen a Jobbikos és a Jeszes jelölt végzett. A választás azonban akkor nem volt érvényes, mivel a választópolgároknak kevesebb, mint a fele járult az urnákhoz. A szavazók most ugyanazokra a jelöltekre voksolhattak, mint 2 hete, mivel a 2 forduló között visszalépés nem történt. A szocialista Lévai Katalin ugyanakkor azt nyilatkozta, hogy szerinte, ha összefognának az ellenzéki erők, akkor lenne esélyük legyőzni a fideszes jelöltet.
Egy jó kampánnyal le lehet dolgozni.
Az LMP azonban erre nem látott esélyt, ezért nem léptek vissza.
Nem látom reálisnak.
A mostani fordulóban már sem érvényességi, sem eredményességi küszöb nincsen, vagyis az a jelölt lesz az országgyűlési képviselő, aki a legtöbb szavazatot kapja, függetlenül attól, hányan voksolnak.
A kerületi választási központban van kolléganőm Balogh Judit. Szervusz Judit, vannak-e már részeredmények?
Szervusz, Anna, jó estét kívánok a nézőknek. Így van, itt vagyunk a második kerületi választási központba. Ide érkeznek be az adatok először telefonon, utána pedig ide hozzák be személyesen is a jegyzőkönyveket. Talán látszik mögöttem is, hogy most még folyamatosan dolgozzák fel az adatokat, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy sajnos egyelőre nem tudjuk önöknek megmondani, hogy ki nyerte ezt a választást. Amit lehet tudni a félhetes adatok szerint, hogy a részvételi arány 33%, ami azt jelenti, hogy a két héttel ezelőttinél nagyjából 4%-kal kevesebben járultak az urnákhoz. Az első adatokat, ami 90%-os feldolgozottságot jelent, majd 8:30-kor tudjuk elmondani, így nagyjából az eredményre még egy órát kell várni.
Balogh Judit, köszönjük! 5,5 milliárd forintnyi állami tulajdon került offshore cégekhez a Volánbusz 2005 és 2008 közötti ingatlan eladásai kapcsán, állapította meg Budai Gyula elszámoltatási kormánybiztos. Büntető feljelentést egyelőre nem tesz az ügyben, de parlamenti vizsgálóbizottság felállítását kezdeményezte, és vizsgálatot kért a Nemzeti Fejlesztési Tárcától és a Nemzeti Adó és Vámhivataltól is. Az ingatlanokat a piaci áraknak megfelelően adták el, utána viszont általában azonnal vissza is bérelték őket, 5 esetben csak jelképes összegért, 2 ingatlannál viszont évi több millió forintért.
Ha a bérleti díjat ezek a cégek kiviszik az országból, és kiviszik, mert ugye nem itt adóznak ezek után, nem a Magyarországon meghatározott társasági adó szerint adóznak, hanem az adott székhely szerinti országban, így a magyar államot ebből a szempontból jelentős kár éri.
Az MSZP szerint a kormány zsákutcába viszi a szakképzést, mert több milliárd forintot vonnak ki a rendszerből. Sós Tamás országgyűlési képviselő szerint a törvénytervezet több eleme illúzió. A képviselő szerint a 21. században egy versenyképes gazdaságban nem az olcsó, hanem a minőségi szakképzés irányába kellene elmozdulni. A párt szerint a törvényt csak 2013-tól kellene bevezetni, mert még több ponton is módosítani kellene rajta.
A munkaerőpiaci alapból a jövő esztendőben 25 milliárdot elvonnak, ami a szakképzésre került volna felhasználásra. Ezen túlmenően szeretném kiemelni, hogy a kormánypárti oldalon a szakképzési koncepció megjelenésekor elszólták magukat, hisz megfogalmazásra került, hogy 20%-át vonják ki a pénznek a szakképzésből.
A kormány kész tárgyalni az IMF-fel a krízisadókról, a bankadóról és a végtörlesztésről is, nyilatkozta a Reuters hírügynökségnek Cséfalvai Zoltán, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára. Reményét fejezte ki, hogy a tárgyalások eredményét megvárja az a két hitelminősítő, amelyik még nem döntött Magyarország befektetésre ajánlott minősítésének fenntartásáról. Közben a Magyar Rádiónak nyilatkozó közgazdás szerint az európai piacokon eluralkodott pánik elmúltával ismét 290 forint körül stabilizálódhat az euróforint árfolyam.
Az eurózóna brit nagykövetségei utasítást kaptak a londoni külügyminisztériumtól, hogy készítsenek terveket arra, hogyan segítsék a brit polgárokat, ha az eurózóna összeomlásakor nem tudnának hozzáférni bankszámláikhoz, írja a Telegraph című brit lap. Egy német újság pedig már készténynek veszi, hogy Németország és Franciaország megállapodott egy eurózónán belüli elitklub létrehozásáról. Ehhez azok az országok tartozhatnának, amelyek a jelenlegi szabályoknál szigorúbbakat is vállalnának. Csaba László közgazdász a Kossuth Rádió vasárnapi újság című műsorában arról beszélt, hogy jelenleg pánik hangulat van a pénzpiacokon, de ha ez elmúlik, akkor ismét reális árfolyama lehet a forintnak.
Jövő év egészét tekintve azt gondolnám, hogy az a 280-290 forint körüli euró árfolyam és ennek megfelelő svájc frank árfolyam az reális lehet, amint a gazdasági növekedés beindul, az egy erősödő árfolyamot fog majd jelenteni a következő években. Tehát én most nem számítanék arra, hogy önmagát erősítő folyamatként az árfolyam összeomlana, mert nagyon sok az ellenállható tényező, és nagyon sok az ellenérdekelt piaci szereplő.
Csaba László egyike volt annak a 11 közgazdásznak, akikkel péntek délután tárgyalt a kormányfő és a nemzetgazdasági miniszter, azután, hogy a Moody's nevű hitelminősítő befektetésre nem ajánlott fokozatba minősítette a magyar államadósságot. A közgazdász szerint stabilizálná a kormány gazdaságpolitikája iránti bizalmat, ha részben az IMF tárgyalások hatására időben nyilvánosságra kerülnének a hosszú távú költségvetési tervek.
Feltehetően nem egész Szlovákiában, csak néhány kórházban hirdett szükségállapotot a szlovák kormány. Erről tegnap este rendkívüli ülésen döntött a kabinet. Az intézkedésre azért lehet szükség, mert eddig több mint 2000 orvos nyújtotta be felmondását, és emiatt veszélybe kerülhet az alapvető egészségügyi ellátás Szlovákiában. A szükségállapot alapján kötelesek lennének dolgozni, különben akár börtönbüntetést is kaphatnának. A kormány 300 eurós béremelést ígért nekik, de ők ennek több mint a dupláját követelik. Holnap estig kaptak időt a megállapodásra.
A szlovák orvosok felmondási hulláma miatt ült össze tegnap a szlovák állam biztonsági tanácsa. Ezen a kormányfőn és 7 miniszterén túl az államfő is részt vett. Meg vagyok győződve arról, hogy minden józanul gondolkodó orvos az utolsó pillanatban visszavonja felmondását, és elfogadja a kormány ajánlatát, mondta az államfő az ülés után. Eddig több mint 2000 orvos mondott fel, mert kevesli a fizetését. A felmondási idejük december 1-én lejár, így veszélybe kerülhet az alapvető egészségügyi ellátás Szlovákiában. Tegnap este a szlovák kormány úgy döntött, 2 nap haladékot kapnak az orvosok a megegyezésre. Utána azokban a kórházakban, amelyekben az orvoshiány miatt veszélybe kerülne az ellátás, szükségállapotot hirdetnek. Ez idő alatt a felmondásukat töltő orvosoknak is dolgozniuk kell, különben akár börtönbüntetést is kaphatnak. Meg szeretném nyugtatni Szlovákia polgárait. Azon dolgozunk, hogy az egészségügyi ellátás december 1-e után is biztosított legyen, mondta az ügyvezető kormányfő. A kormány szerint túlzóak az orvosok követelései, mert a felajánlott 300 eurós, vagyis 100 000 forintnak megfelelő emelésnél többet nem bírná el az ország. Sajnáljuk, hogy nem elégedettek a szakszervezetek a béremelés mértékével, mondta a miniszter, de ennél többet Szlovákia nem engedhet meg magának, hiszen az általunk kínált 300 euróból ma az emberek jó része egy hónapig él. Egy esetleges szlovák szükségállapot nem lenne példátlan Európában. A spanyol légirányítók tavalyi sztrájkját is így törte le a kormány, mert a munkabeszüntetés elhúzódása az egész gazdaságnak óriási kárt okozott volna. Ott is szükségállapotot vezettek be, amikor egyszerre jelentettek beteget a légirányítók. A reptereken a hadsereg vette át az irányítást, ezután a sztrájkolók is elkezdték felvenni a munkát. Hogy a szlovák állampolgárok december 1-én milyen egészségügyi ellátásban részesülnek, igazából ténylegesen még mindig nem derült ki. Hétfőn ugyanis rendkívüli ülésen egyeztet a szlovák kabinet, és ezután derül ki, hogy melyik városok melyik kórházaiban hirdetnek szükségállapotot. Bartal Tíma, MT Hírcentrum, Pozsony.
Ünnepi szentmisén emlékeztek az 1944-45-ös délvidéki vérengzés áldozataira Budapesten, a Szent István Bazilikában. A misén ott volt az a 200 zarándok is, akik Szerbiából érkeztek a délvidéki magyar Golgota elnevezésű háromnapos programsorozatra. Este Erdő Péter bíboros megnyitotta annak a 7 ferences vértanúnak a boldogávatási perét, akik szintén a II. Világháború utáni kommunista elnyomás áldozatai voltak.
Hallottuk, hogy ott lett kivégezve.
Zagyva Mérei Emma 10 éves volt 1944-ben, amikor Tito partizánjai az ő édesapját is elhurcolták a vajdasági Zomborból. Akkor látta őt utoljára.
Brutálisan lögdősték ki a kapunkon, ott állt egy lovas szekér, a 2 partizán felszállt, közre fogták édesapámat, és megindultak vele. Az utolsó pillantása, hogy visszanézett rám.
Vele együtt 1944 terén és 45 tavaszán egyes becslések szerint több 10 000 ártatlan embert mészároltak le bestiális kegyetlenséggel a bevonuló szerb partizán csapatok a vajdaságban, csak azért, mert magyarok voltak. A halottakat jelöletlen dők temetőkbe földelték, hozzátartozóik sem tudták őket tisztességgel eltemetni. Az áldozatokat azóta sem rehabilitálták, a magyar családok évtizedek óta várnak a kárpótlásra. A vajdasági áldozatok hozzátartozói 10. éve zarándokolnak november utolsó vasárnapján Budapestre a Szent István Bazilikába. Az idei emlékmisén 200 délvidéki vett részt. Kálmán Peregrin ferences történész azt mondta, a délvidéki mészárlás Jézus szenvedés történetéhez, a passióhoz volt hasonló.
Akik átélték ezt 1944-től kezdve, megérezhették Jézus passióját azokban a kézadásokban, amelyekben részük volt, amelyek következtében az életüket, sokszor még családtagjaikat is oda kellett adni.
Az ember nem népszerűségből hoz a fit, hanem szívből.
Az arándokokat Schmidtné Makrai Katalin, a köztársasági elnök felesége is köszöntötte, majd levetítették Sifli Zoltán Temetetlen halottaink című dokumentumfilmjét, amely az első volt a vérengzésről készült filmek közül. A délvidéki Magyar Golgota elnevezésű háromnapos programsorozat zárásaként Erdő Péter bíboros megnyitotta annak a hét ferences vértanúnak a boldoggá avatási perét, akik szintén a II. Világháború utáni kommunista elnyomás áldozatai voltak.
Újra egész estés magyar animációs film került a mozikba. Az Uránia Nemzeti Filmszínházban Jankovics Marcell rendezésében adásunk idején mutatják be az ember tragédiáját. Madács Imre világhírű művének rajzfilmes forgatókönyve csaknem 3 évtizeddel ezelőtt, 1983-ban született, és végül 25 évig tartotta, míg a film elkészült. Az opera egyik világsztárja érkezett Budapestre. Juan Diego Flores az első számú és legkeresettebb tenor. Hétfőn este első alkalommal mutatkozik be magyar közönség előtt. A Magyar Állami Operaházban fellépő művészt Pavarotti örökösének tartja a szakma, tiszta és könnyed magas C miatt a tenorok koloratúriának is nevezik a perui énekest.
Teltház lesz az Operaházban. Az összes jegy elkelt a műfaj egyik legnagyobb csillagának budapesti fellépésére. A fővárosba érkező zenész nemzetközi karrierjét egy mesébe illő véletlennek köszönheti. 23 évesen egy olaszországi operafesztiválon az utolsó pillanatban ugrott be az egyik megbetegedett tenor helyére. Az előadás óta töretlen sikerövezi Juan Diego Flores fellépéseit. Ahová először megyek, komolyan meghatódom. Főleg az ilyen nagy presztízsű színházban, mint a Magyar Operaház. Azt gondolom, hogy az ilyen régi operaházakban, mint az önöké, a hang még jobban érvényesül, jelentette ki az operaénekes. Ókovács Szilveszter, az Operaház kormány megbízottja azt mondta, napjaink egyik legismertebb énekese választotta Budapestet fellépése helyszínéül.
A jelenkor egyik legdokumentáltabb művészével ülünk itt szemben, egy olyan tenoristával, aki talán még a pályája delelőjére el sem érkezett, aki mint a rakéta megy egyre följebb, és holnap mi is meghallgathatjuk őt.
Juan Diego Flores hétfő este lép fel az Operaházban.
Kedvezménnyel szabadult 17 éves fegyház büntetéséből a múlt hétvégi soroksári lövöldözés egyik gyanúsítottja. Így többszörös visszaesőként a tavaly hatályba lépett 3 csapás törvény alapján életfogytig tartó szabadságvesztésre számíthat. Pénteken elfogott társával együtt ma őt is előzetes letartóztatásba helyezte a bíróság.
A soroksári lövöldözés 2 péntek hajnalban elfogott gyanúsítottját szigorú biztonsági intézkedések mellett kéz- és lábbilincsben géppisztolyos rendőrök felügyelete mellett vitték a bíróságra a letartóztatásuk előtti meghallgatásra. A két férfit a többi között több emberen elkövetett emberölés kísérletével, lőfegyverrel, visszaéléssel és okirathamisítással gyanúsítják.
A bíróság maximálisan egyetértett az ügyészség indítványával, és mind a két gyanúsított előzetes letartóztatását elrendelte, részben a szökés elrejtőzés, részben pedig a bűnismétlés veszélyére hivatkozással.
A gyanú szerint a múlt héten egy soroksári bevásárlóközpont benzinkútjánál rálőttek a biztonsági őrökre, akik a rendszám felismerő berendezés jelzése alapján ellenőrizni akarták őket. Harmadik társuk, aki a sofőr volt, kedden feladta magát a rendőrségen. A két férfi egy betörésbiztosnak gondolt miskolci lakásban bújt el. Péntek hajnalban fogták el őket a terrorelhárítás kommandósai. A két férfi nem akarta beengedni a rendőröket, egyikük a fegyverét is használta. A kommandósok ezért lefűrészelték a rácsokat, és rájuk törték az ajtót. Az akcióban az egyik elfogott férfi 8 napon belül gyógyuló sérülést szenvedett. Az előzetes letartóztatás elrendelése után a rendőrök most áthozták ide a fővárosi büntetésvégrehajtási intézetbe az ügy két gyanúsítottját. Ha a bíróság majd az eljárás végén jogerősen elítéli őket, akkor alkalmazni fogja az ügy fő gyanúsítottjával szemben a tavaly hatályba lépett három csapás törvény rendelkezéseit. Ez azt jelenti, hogy az ügy első számú gyanúsítottja, B. Zsolt alappal számíthat majd életfogytig tartó fegyházbüntetésre. A híradót Víg András tudósította.
Valószínűleg szerelmi konfliktus miatt lőtte le egy kazincbarcikai vállalkozó az ismerősét. Korábban együtt is vadásztak, így lehetett fegyvere a férfinak. A gyilkosság után a férfi magával is végzett. A rendőrség még vizsgálja, hogy pontosan mi áll a tragédia hátterében. Éghető anyagot dobtak Esztergomban a Fidesz egyik önkormányzati képviselőjének házára. A támadásban senki nem sérült meg. A rendőrség nyomozást indított, jelenleg szakértők vizsgálják a helyszínen talált anyagokat. A nagyobbik kormánypárt közleményben ítélte el a merényletet, emlékeztetve, hogy egy héten belül másodszor érte támadás a Fidesz politikusait, illetve munkatársait.
Itt vannak az üvegszilánkok, mindez 5 óra 18 perckor történt.
A támadás nyomait mutatja a lakásban Petróci Gyula, a Fidesz esztergomi önkormányzati képviselője. Hajnalban dobtak éghető anyagot annak a szobának az ablakára, ahol a politikus és felesége aludt.
Két puffanást hallottunk a hálószoba ablakán, aztán kinéztünk, de hát nyilván sötét van, mert ugye világítás nincs Esztergomba, úgyhogy sok mindent nem láttunk.
A rendőrök órákig helyszíneltek a háznál. Úgy tudjuk, zseblámpa alkatrészeket és olajos flakon találtak az ablak alatt.
Az ablaküveg nem törött ki, személyi sérülés szerencsére nem keletkezett az eset következtében. A két tárgyban azonban folyékony anyag volt, amelynek a pontos összetételi gyúlékonyságát a rendőrség szakértők bevonásával vizsgálja. Az ügyben az esztergomi rendőrkapitányság rendelte a büntető eljárást, nagy erőkkel keressük az elkövetőket.
A Fidesz közleményben ítélte el a támadást, és azzal együtt az erőszak minden formáját. A párt esztergomi szervezete a független polgármester szimpatizásait sejti a támadás mögött.
Hosszú-hosszú hónapok óta polgármester asszony szimpatizásai által tartott különböző tüntetéseken mindenhol azt halljuk, hogy egyenként kell minket levadászni.
Esztergomban az önkormányzati választások óta képtelen együttműködni a fideszes többségű képviselőtestület és a független polgármester. A városban akadozik a közétkeztetés és a közvilágítás. A pénteki testületülést tüntetők zavarták meg. A fideszes képviselők csak rendőri segítséggel tudták elhagyni a polgármesteri hivatal épületét.
Német lapértesülés szerint 1998. szeptemberében Magyarországon járt a nemrég leleplezett német neonáci trió két férfi tagja, akik évekkel ezelőtt 8 török és egy görög bevándorló mellett egy rendőrnőt is meggyilkoltak. A német lap nyomozói értesülésekre hivatkozva azt állítja, hogy a november elején öngyilkosságot elkövetett két férfi 1998-ban hazánkban, 2000 augusztusában pedig Bulgáriában, majd Dél-Afrikában járt. Az újság szerint a német hatóságok azt gyanítják, hogy lőgyakorlatot végeztek ezekben az országokban. A neonáci trió nőtagja a múlt héten adta fel magát a hatóságoknak. 170-nel vészvillogóval száguldozott a ködben egy magyar férfi ausztriai strádákon, többször is a leállósávban előzött. Már az A1-es autópályán Melk térségében is feltűnést keltett, többen értesítették is az autópálya rendőrséget. Ötször próbálták meg feltartóztatni, egyszer koccant is egy rendőrautóval, de el tudott menekülni. Végül az A8-as autópályán Ried térségében a szalagkorlátnak ütközött. Bár az autója totál káros lett, ő nem sérült meg. Most osztrák rendőri őrizetben van. Ketten súlyosan, ketten pedig könnyebben megsérültek a Bács-Kiskun megyei Jakabszálláson, ahol felborult egy lovaskocsi. A hajtót, feleségét, lányát és unokáját a kecskeméti kórházba szállították. A balesetben a lovak is súlyosan megsérültek. Őket valószínűleg el kell altatni.
Hello. Öten utaztak a kocsin, amikor a lovak megbokrosodtak, a szekeret pedig egy villanyoszlopnak húzták. A kocsi ezután felborult, és az árokban állt meg.
A 76 éves nagypapa vezette a lovaskocsit, ő súlyos életveszélyes sérülést szenvedett. Felesége, ő 70 éves, könnyű sérülést szenvedett a baleset kapcsán.
A balesetben megsérült a hajtó lánya is, ő súlyos, míg unokája könnyű sérüléseket szenvedett. Mindegyiküket a kecskeméti kórházba szállították. A lovaskocsin még egy kislány utazott, ő sértetlenül úszta meg a balesetet. Az ütközés után a két ló elszaladt, csak több órával később találták meg őket. Az egyiket egy mozgáskorlátozott férfi fogta be.
Újra szóltam meg, hogy hú, azt. Megfogtam a kötőfékét, leódtam azt is, azt nagy nehezen oda vezették a villanyoszlopba.
A balesetben az állatok is olyan súlyosan megsérültek, hogy a rendőrség szerint valószínűleg el kell altatni őket.
Kamionnal ütközött egy személyautó tegnap este a 44-es úton Nyárlőrinc és Lakitelek között. A kocsi 23 éves nyárlőrinci vezetője meghalt. Két hasonlókorú utasa életveszélyesen megsérült a balesetben. Az autó áttért a szemközti sávba és frontálisan ütközött a román rendszámú kamionnal, amelynek sofőrje csak könnyebben sérült meg. A baleset körülményeit még vizsgálják. Az autópiac fellendülését várják jövőre a kereskedők. Azt mondják, már idén jóval több autót tudtak eladni, mint tavaly. Optimisták a márkakereskedők is, az új autók piacán segíthet a regisztrációs adó csökkentése, és az, hogy a cégek jövőre visszaigényelhetik a leasingelt autók 25%-os áfáját.
Vezető oldali, utasoldali légzsák van benne.
Vasárnap is nyitva tart ez a békéscsabai autókereskedő. Azt mondja, megéri, mert tavalyhoz képest idén érezhetően nőtt a forgalma.
Évelőtt a tavasztali kereskedésünkben, hogy nőtt a kereset a használt autók iránt, jellemzően a másfél millió forint alatti gépkocsikat keresik az ügyfeleink.
A nehezén már túl vagyunk.
Optimisták a legnagyobb hazai kereskedő hálózatnál is. Felmérésük szerint idén eddig 316 ezer használt autó cserélt gazdát, ez 2%-kal több, mint tavaly ilyenkor.
Piac növekedés lényegében kínálati oldalon megvan, és az emberek szeretnék esetleg az autójukat lecserélni, de nem tudnak új autót venni, akkor óhatatlanul is a használt autópiac felé fordulnak.
Szakértők szerint az építőipar után az autópiacot érintette leginkább a gazdasági válság. Míg 2008-ban 160 ezer új autót adtak el Magyarországon, addig tavaly már csak 55 ezeret. A Magyar Gépjármű Importőrök Egyesületénél úgy számolnak, hogy 2012-re megállhat a csökkenés. Hiába nő jövőre az átírási illeték, a cégeknek nem kell majd 25% áfát fizetniük a leasingelt autók után, és újakat vesznek majd.
A cégautóflották cseréje most már húzódik 2 éve, tehát 5-6 évesek a flották, és úgy gondoljuk, hogy most több kedvük lesz a cégeknek a flottáikat cserélni, mint korábban.
Az egyesület szerint az autókereskedelem fellendülését a regisztrációs adó csökkentése is segítheti. Ráadásul sok szlovák rendszámú autó is eltűnhet az utakról, amelyek tulajdonosai külföldi rendszámmal kerülték el a regisztrációs adó befizetését.
Kalocsai mintás ruhában versenyzett egész hétvégén a Forma 1-es Jenson Button az idényzáró brazil nagydíjon. A magyar motivumokkal díszített ruhára interneten lehetett szavazni. Először nyáron nyerte meg a szavazást a ruha, de később szabálytalanságokra hivatkozva megsemmisítették az eredményt. Egy újabb szavazáson azonban ismét torony magasan nyerte meg a voksolást a magyar tervezésű ruha, több mint 120 ezer szavazattal. A második helyezett csak néhány ezer voksot kapott. Azt, hogy ki nyerte a futamot, a híradó utáni sporthírekben mondjuk el. A tartós szárazság miatt egyre nehezebb a hajó és komp közlekedés a Dunán. A vajdasági Apatinnál a nagyobb merülésű hajók már feltorlódtak egy sekély szakasz előtt. Itthon Mohácsnál pedig hamarosan le kell állítani a kompforgalmat.
Több ezer tonna rakomány van ezekben a hajókban, éppen ezért nem tudnak átjutni a Duna apatini szakaszán. A 185 centinél nagyobb merülésű hajókat ugyanis leállították, mert könnyen zátonyra futhatnak. Legalább 80 hajó veszteg el Apatintól északra, meg kell várniuk, hogy fél métert emelkedjen a Duna vízszintje.
Elég rendesen elfogytak a lejárók, tehát oda már nem tudunk állni, mert a test nem fekszik ki.
A Duna magyarországi szakaszán is komoly gondot okoz az apadás. Mohácsnál már tegnap korlátozták a kompforgalmat. A 20 tonnánál nehezebb teherautókat egyáltalán nem engedik fel a hajóra. Kikötéskor már a lehajtó hidat sem tudják mindig leengedni. Ma 100 cm volt a Duna vízállása Mohácsnál. Ha a következő napokban ez az érték 90 cm alá süllyed, a kompforgalmat biztosan le kell állítani.
Ha annál kisebb vízállás van, a személy és a kerékpáros forgalmat továbbra is meg tudjuk tartani, mert arra vannak kis hajóink. Személyforgalmat megoldjuk, egyedül a gépkocsi és a teherautó forgalom, ami majd más úton kerül.
Ez a szint az, amit így kisvíznek mondanák itt nálunk.
A Duna bédai mellékágában már el sem éri a vízmérő lécet a folyó. Most másfél méterrel alacsonyabb a víz az ilyenkor szokásosnál. A holtág és a folyó között teljesen megszakadt a kapcsolat. Ez a folyó élővilágát is veszélyezteti.
A télire vermelni szándékozó halak nem bírtak visszamenni a Dunába, és itt fognak maradni addig, amíg a vízállás nem teszi lehetővé. És ha esetleg a holtágnak a vízszintje alacsony, és jön egy erős fagy, akkor előfordulhat, hogy fenékig befagy a víz, és ez problémát okoz a halaknak.
A Dunán egyelőre első fokozatú alacsony vízvédelmi készültség van. A paksi atomerőműben ezért már 2 óránként ellenőrzik a hűtővizet és a különböző berendezéseket. Az előrejelzések szerint jövő héten is folytatódik a száraz időjárás.
24 embert tegnap óta keresnek az indonéziai Borneón, miután összeomlott a San Franciscó-i Golden Gate mintájára épült híd. 4-en meghaltak, legalább 15-en pedig megsérültek. Az egyik munkás beszámolója szerint először az egyik tartó kábel lazult meg, majd szakadt el, utána pedig fél percen belül a többi is.
Az amerikai Golden Gate híd, amely csak nem 74 éve íveli át a csendes óceánt és a San Franciscó-i öblöt elválasztó szorost. Sokáig a világ leghosszabb függő hídjának számított. A Golden Gate-hez megszólalásig hasonló indonéz függőhíd, amely, ahogy ezen az amatőr videón is jól látszik, nem lett olyan időtálló és masszív, mint amerikai társa. Mindössze 9 évig bírta. A 700 méteres vasbeton építmény másodpercek alatt gyakorlatilag kártyavárként dőlt bele a Mahakam folyóba. A hídon éppen munkások dolgoztak, a délutáni csúcsforgalom miatt pedig szemtanúk szerint egy busz, több autó és tucatnyi motorkerékpár is belezuhant a folyóba. Legalább 4-en azonnal meghaltak, az áldozatok száma azonban tovább emelkedhet, mert több mint 20 embert még mindig nem találnak a mentő alakulatok. Sokszor alámerültem, de csak a híd acélszerkezetét találtam meg a víz alatt, mondja az egyik túlélő utánkutató búvár. Egyelőre nem tudni, mi okozta a tragédiát. A kelet-borneói hatóságok jelenleg is vizsgálják a baleset körülményeit.
Ez volt a híradó vasárnap este. Hamarosan kezdődik a Magyarország szeretlek. Én köszönöm a figyelmüket, további szép estét, viszontlátásra!
Magyarország szeretlek!
Egy játék, ahol elszabadulnak az indulatok.
Remeg a lábad, fogd a gombot.
Fogd rövidre, Jenő.
Újra megmérkőzik két csapat.
Útszéli büfé.
Oh, Csilla!
Kakona Klári!
Vörös Marti tér.
Calvin tér.
Az öröm akkora, mint eddig soha.
Sydney!
De vajon ki nevet a végén? Magyarország szeretlek. Ma este az M1-en.
Idén átadásra kerülnek a Demján Sándor által alapított Prima Primissima alapítvány díjai, amelyek mellett a Csányi Sándor által létrehozott közönségdíjat is átveheti egy kitüntetett. Ha ön azt szeretné, hogy az 50 ezer eurós közönségdíj a magyar sport kategória egyik jelöltjéé legyen, hívja a 0670 70 77 009-es telefonszámot. A díjra az aranycsapat alapítványt az 1-es, Kislászlót a 2-es, Székelyévát a 3-as gomb megnyomásával jelölheti. A szavazók között egy Mercedes-Benz B-osztályú autót sorsolunk ki, a Pappas Autó Magyarország Kft. És a Mercedes-Benz Hungária Kft. Jóvoltából.
Igazgató úr, jobb ötlete nincs. Felejtsen el, én már döntöttem. Más ajánlatát választom. Hogy kiét?
Posta biztosító. Önnek is van egy ajánlatunk. Kötelező biztosítás a postán.
Roland, a világmárkák divatháza. Legfrissebb trendek a roland.hu-n.
Bocs, és fizetni ki fog? Ez nem a Mindig TV.
Semmi sincs ingyen, csak a Mindig TV. És ha most vásárol Mindig TV matricás készüléket, egy hónapon át 7 helyett 17 csatornát nézhet. Mindig TV. Minőség havidíj nélkül.